Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jenő vagyok, és ez a Solo Q Podcastnek az 5. adása. Most ha valaki szemfüles, akkor láthatja, hogy két rész között fel annyi idő telt el, de még így is elég hosszú, egy hónap. De ez már is jobb, mint az előző statisztikák, vagy időintervallumok, hogy két hónap telik el két adásrész között. Hát igen, már az előző adások bevezetőiben taglaltam ezt, hogy ezt most így tudtam menedzselni, de tényleg most már sikeresen egy kicsit kevesebb tennivalóm van, és talán majd nyaralni is el tudok menni, meg ilyenek. De több kreatív energiám is van, és ebből az következik, hogy többet is tudok felvenni, vagy többet tudok foglalkozni a podcasttal. Ahogy előző részekben is szintén említettem, téma az van rengeteg, csak fel kéne venni őket. Tényleg úgy néz ki, hogy most már többet tudok vele foglalkozni. Másik dolog pedig, így bevezetésként, hogy csináltam egy Facebook oldalt, ahol gyakorlatilag csak annyi content van, tartalom, hogy felpakolom az egyes részeket, tehát kirakok egy posztot arról, hogy mi jelent meg. Három ismerősömnek szoktam elküldeni a podcast részeket, nekik szoktam jelezni, hogy ők ilyen állandó hallgatóim, viszont a Facebookon ugye kiküldtem nekik is ilyen meghívást ebbe a csoportba, viszont csak egyik őjük jelölt vissza. Ez nem egy ilyen szomorú dolog, mert a többiek, akiknek kiküldtem, ők nem nagyon szoktak Facebookozni, max Messengeren tartják egy-két emberrel a kapcsolatot. Viszont már van 4 vagy 5 kedvelője az oldalnak, ami azt jelenti, hogy ez konstans több, mint ahány ismerősnek el szoktam küldeni, vagy akik tudnak róla, úgyhogy vannak emberek, akik organikusan ezt így felfedezték és hallgatják. Úgyhogy ez nekem nagyon örömteli, meg egyébként a metrikákból is az látszik, hogy ezért páran már hallgatják, aminek nagyon örülök. És hogyha valaki ezt szeretné a következő szintre emelni, akkor dobjon egy kommentet nekem Facebookon, akár az adott rész alá, vagy csak úgy random egy posztként, annak is nagyon örülök, hogyha a random hallgatóink kilépnek a fénybe, és megmutatják magukat. Na, de ennyit bevezetésképpen. A mostani adás témája az kevésbé lesz design és videójáték design, azért valamennyire rá fogunk kanyarodni biztosan, de inkább egy kicsit visszatérnék a második adáshoz, első igazi adáshoz, ugye a bevezető után, vagy a bemutatkozó rész után, ami a Battle Brothers-ről szólt. Mégpedig ott egy kicsit ilyen inkább játékbemutató irányba tettem el témát, vagyis akkor még úgy gondoltam, hogy inkább arról fogok beszélni, ez így pontosabb, mint első adásban. Amúgy ez nem volt egy rossz formátum, és az a játék, ami most terítéken van, az a nem más, mint a Pixel Piracy. Ha nem hallottatok még erről a játékról, az nem véletlen. De az sem véletlen, hogyha hallottatok róla, mert egy időben azért eléggé ment. És azért választottam a Pixel Piracy-t, mert egyrészt nagyon kedves emlékek fűznek hozzá. Tehát egy kicsit ilyen szentimentális vizekre evezve, hoppá, Pixel Piracy, az életemnek egy viszonylag nehéz időszakában játszottam ezzel a játékkal, és ezért a zenéi, a maga a játék, mi volt a grafikája, minden egy kicsit ilyen érzelmesebben hat rám, mert ez a játék akkoriban nekem egy ilyen mencsvárat jelentett valamilyen szinten. Ezért is nagyon pozitívan és nagy örömmel gondolok vissza rá, viszont maga a játéknak a fejlesztésének a története, meg a stúdió, aki fejlesztette, az nem egy vidám sztori. Nem azért, mert itt ilyen óriási grind volt, bár mondjuk abban nem látok bele a fejlesztésnek a körülményeibe, hanem ezt a játékot, a Pixel Piracy-t sajnos nem sikerült befejezni. Több példát is tudnék hozni arra, ami vele történt a játékkal, magával a produktummal, hogy elindult egy nagyon jó potenciállal rendelkező lendülettel, vagy egy nagyon jó lendülettel elindult, és rengeteg potenciál volt benne, elért egy nagyon jó szintet a játék, amikor még simán early access volt, aztán széthullott minden, és kiadtak egy 1.0-át, ami sokkal rosszabb volt, mint a régen bármelyik build, early access build, aztán utána sajnos nem folytatták a fejlesztését. Aztán ez a stúdió egy kicsit spoilerezve, de majd belemegyünk a részletekbe, készített még egy játékot, viszont abba is belebuktak, mert történt egy kis unortodox jelenség a stúdión belül, és sajnos tönkrementek. Tehát, ahogy ők fogalmaztak, going bankrupt, tehát sajnos ennek a stúdiónak annyi volt akkor, és nem is fejlesztenek több játékot, feloszlottak, és sajnos az, hogy a Pixel Piracy be legyen fejezve, az kibontsa a potenciáját, és ugye magáról a potenciáról, lehetőségekről, kihagyott zicserekről is beszélni fogunk, az sajnos már nem fog soha megtörténni. Szóval a témánk a Pixel Piracy lesz, a névből már úgy következtethettek rá, hogy ez egy kalózos játék, és a pixelből, hogy ez egy pixel grafikás játék, elég, szerintem egész jó neve van, tehát nekem annó, amikor megláttam ezt a játékot, nem, egyből lejött ebből a címből, hogy ez egy ilyen pixeles indie játék, amiben kalózok vannak, egyértelmű, de hogy is találkoztam először a Pixel Piracy-vel, nem tudom mennyire, hogy is mondjam, szép dolog G2A-n vásárolni játékokat. Én már kétszer vásároltam játékot G2A-n, az egyik a Pixel Piracy volt, a másik meg a Shadow of Mordor. Aztán hallottam róla, hogy ez nem túl, tehát a kulcsok, amik oda felkerülhetnek, azok nem túl tisztek, stb. Nem akarok itt propagandát elindítani, semmilyen szinten meg ebbe belemenni, hogy a G2A-be milyen kontaok vannak, valós vagy valótlan vádak érik őket, de tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy a G2A-n vettem meg a Pixel Piracy-t, és még azért, mert amikor először találkoztam a G2A-vel, ami ugye egy ilyen kulcsokat tudsz venni, Steam kulcsokat, stb. Más kulcsokat is Xbox-ra, de nagyon olcsón tudsz. Hát ugye az áll a mögött, hogy a G2A-t nem nagyon kedvelik sokan, hogy ugye nem úgymond tisztán szerzett ezt a kulcsot, tehát lehet, hogy lopott, vagy valaki kicsöpegtette, és egyébként ez majd a Pixel Piracy-nál érdekes lesz, vagyis hát nem a Pixel Piracy készítő, fejlesztő stúdiónál, mert a második játékuknál pont ezzel volt probléma, hogy a kulcsok kijutottak valamilyen formában a cégtől. És tehát az a lényeg, hogy itt nagyon olcsón tudsz kulcsokat venni, és amikor én G2A-val megismerkedtem, akkor hát mondom, ez nem tudom mennyire legit, mennyire valós ez, lehet, hogy elköltök valamennyi pénzt így most PayPal-ról, és akkor ennyi nem kapok, semmit lehúznak. De mondom, próbáljuk ki, mert azért jó biznisznek tűnik, hogy nagyon olcsón veszel játékkulcsokat. A Pixel Piracy akkor $1 volt a G2A-n keresztül, mondom, $1 megér nekem ez, max tanuló pénz lett, és megvettem, és működött a kulcs, és elkezdtem játszani. Na most 2 hétre rá ezt a kulcsot letiltották tőlem, de nem azért, mert lopott volt, hanem nem vettem észre, hogy a G2A-n akkor még manuálisan kellett beállítani az adózást, azaz nem állítottam be, hogy magyar adót rakjanak rá, konkrétan, mivel nem fizette meg az adót erre, ez valahogy kiküldték a Steamnek, nem tudom, és akkor letiltották ezt a kulcsot. De addigra már játszottam ilyen, nem tudom, 5-10 óra között a játékkal, és annyira megkedveltem, hogy konkrétan megvettem Steamen, és ezáltal úgymond egy tisztább a lelkiismeretem, hogy ezt a játékot úgymond idézesen, legálisan is megvettem, vagyis legalábbis egy teljesen tiszta source-ból. Így került hozzám ez a játék, és egyébként, ha más $1-os játék jött volna szembe, akkor lehet, hogy meg sem ismerem, de hála az égnek ez jött szembe, mert ahogy említettem az elején, nagyon-nagyon megszerettem. De mi is volt ebben a játékban annyira vonzó? Itt egy kicsi kitérőt teszek arra, hogy most hát lassan 6 éve, hogy játszottam a Pixel Piracy-t, 5-6 éve, és most nem vettem újra elő, tehát az emlékeim 5-6 évesek, és azért nem vettem elő, mert említettem azt is, hogy az 1.0-as verzió, vagy amit kiadtak, az egy merőben rosszabb játék volt, vagy legalábbis ez látszik a kommentárokon, mondjuk Steamen, vagy fórumokon, Redditen, mint az, amivel annó én találkoztam fejlesztés alatt. Nem akartam elrontani ezt az élményt. Ez egy kicsit olyan, mint amikor gyerekkorodból van egy filmről egy emléked, és tudod jól, hogy nagyon rosszul öregedett, mondjuk az a film, és azokat a gyermeknek pozitív emlékeket nem akarod elrontani. Én ezt a játékélményt most nem akartam elrontani, úgyhogy az emlékeim, vagy amit mondani fogok erről a játékról, a Pixel Piracy-ről, azok leginkább emlékek. Azok az élmények, amik engem 5-6 évvel ezelőtt értek, és nyilván abban az élethelyzetben. Na most az élethelyzetemről sokat nem akarok beszélni, nehéz idők jártak sok szempontból fölöttem, vagy nehéz időben jártam, de ez a játék, ahogy említettem, egy kis mencsvárat jelentett nekem. ahogy elindítottam a Pixel Piracy-t, az első dolog, ami nagyon megfogott, az a zenéje. Több adásban beszéltem már a zenéről, nem minden adásban beszéltem a zenéről, ugye intróba zenéket, játékzenéket szoktam bevágni, az aktuális játéknak a zenéjét. Nekem fontos, nagyon fontos a zene, de ez nem újdonság, nagyon sok embernek kiemeltem fontos, hogy milyen zene, és magában a játékfejlesztésben is iszonyatosan fontos pont a zene. Meg minden szórakoztatóipari fenoménbe, filmekbe, nyilván könyvekben nem. De amúgy érdekes, hogy most egy nagyon minimális off-topic, könyvekbe is tud fontos lenni a zene, de csak az nem a könyvvel jön, hanem mondjuk, amit te hallgatsz hozzá. Tisztán emlékszem, hogy amikor például a Dűne regényt olvastam, akkor milyen zenéket hallgattam közbe, és valamilyen szinten a könyv a fejemben lezajló képkockákhoz, ami a könyv olvasása közben történt, kapcsolódnak ezek a zenék. Úgyhogy könyvekben is fontos a zene. Na de visszatérve az eredeti trackre, a zenéje nagyon megfogott. Egy nagyon megnyugtató, nagyon kellemes zenéje van a játéknak, mai napig szoktam hallgatni, így utazás közben, vagy csak egy random munka közben a soundtrackjét, és egyébként tipikusan egy olyan soundtrack, ami annyira ilyen, kicsit ilyen, tehát egyszerű, tehát nem akarja megváltani a világot, viszont nagyon jól megfogja a játéknak a hangulatát. Tehát amikor a zenék készültek, érződik, hogy a játék fejlesztői és a zenész között, aki ezeket a zenéket összerak, nagyon jó szinergia volt még, és nagyon tudták, tiszta vízió volt előttük, hogy mit akarnak létrehozni. Másik, és akkor már egy kicsit belemenve a játéknak a részleteibe, és így felidézve az emlékeimet, az első dolog, ami... Ja, de ne is menjünk bele a részletekbe. Tehát a Pixel, nem is beszéltem arról, hogy ez milyen játék. Nehéz megfogalmazni, nehéz stílust önteni rá, vagy egy stílusba beleönteni a Pixel Piracy, de tulajdonképpen egy roguelike játékról van szó, ami ugye azt jelenti, hogy visszatöltheted nyilván, de hogyha a hajódnak vagy a csapatodnak annyi, akkor kezdheted előről a játékot, és így is érdemes játszani, tehát nyilván a XCOM 2-t, mint egy taktikai játék is játszhatod visszatöltésekkel, de egy idő után megérzed ezt a roguelike mi volt, tehát hogy a random generál dolgok hogy állnak össze, és hogyan alakítják nagyon rosszul, vagy nagyon jól éppen az adott ránt. Csak itt egy rán, mint 50-60 órás mondjuk az XCOM-ban, és itt is a Pixel Piracy-ben is érdemes úgy gondolni a játék szerkezetére, mint egy rán, tehát mint egy roguelike játék. Ez egy valós idejű, igaz, space csapkodóan pauzálható játék, egy valós idejű ilyen oldalnézetes kis menedzsment és taktikai harci játék, ami azt jelenti, hogy van egy kis kalóz csapatod, elindulsz a világba, keresve a saját szerencsédet, a csapatodat bővíted. Ilyen szempontból úgy lehet gondolni a játékra, mint mondjuk a Rimworld-re, hogy ez a csapat, ezek ilyen kis arccal és személyiség, relatív személyiséggel rendelkező emberkék, nem olyan erősen, mint a Rimworld-be, de személyiséggel rendelkeznek skill-ekkel, tehát van egy egész jó kis RPG-szisztem alatta, tehát egy ilyen roguelike, kalózos, real-time stratégia RPG játék, de ugyanakkor open world is, mert egy nagy világot fedezel fel benne. Szóval egy érdekes koncepció, és nagyon tetszetős koncepció, tehát hogy amikor, és rákanyarodva az emlékeimre, amikor elkezdtem vele játszani, rögtön megfogott, ugye ez a nem tudom másokat megfogalmazni, ez a hatalmas világ, mert azért egy elég nagy térképet kapsz, és visszautalva a Valheim-es adásra, visszautalva arra, hogy úgy ott beszéltünk arról, hogy hogyan indít a játék, és hogy kapod meg az első nagy célt, és ugye behozva a Legend of Zelda Breath of the Wild-ot, ahol ugye megkapod az egész világot, mint egy játszóteret, és megkapod a végcélt, a Zeldában ugye azt, hogy menj oda és öld meg a főboszt, a Valheimben azt, hogy itt ez az öt ilyen isten, vagy boss, öld meg őket, és akkor irány a Valhalla, de azt, hogy ezt hogyan csinálod, ez rád van bízva. És a Pixel Piracy-ben is ez volt nagyon vonzó, hogy ugyanezt csinálja a játék. Konkrétan a térképen megkapod, legalábbis abban a verzióban, amit én játszottam, megkaptad, hogy ezen a környéken van négy legendás kalóz, győzd le őket, és akkor te leszel az Isten császár kalóz. És hát a játék elején egy ilyen kis három kockányi, ilyen kis tutajjal indulsz, egyedül, legalábbis akkor még egyedül indultál, és egy kocsma mellett, ahol összetethetsz magadnak pár embert. És bármilyen másik hajóval gyakorlatilag találkozol, az kinyír téged, mert egy tutajon indulsz neki a történetnek. Nem volt könnyű a játék, főleg az elején, pont ezért, mert az elején nagyon sérülékeny volt, és nehéz volt az első harcokat megvívni, és nagyon sok függött attól, hogy random például milyen embereket kaptál abban a kocsmában, ahol kezdesz, akiket fel tudtál bérelni, milyen fegyverük volt. Ha például volt éppen pénzed egy olyan kalózt, fazont felbérelni, akinek pisztolya volt, hát az egy hatalmas start volt, mert lehet, hogy az első néhány hajót úgy le tudtad győzni, hogy még meg se csákjáztátok egymást. Ne szaladjunk ennyire előre. A játékban van egy viszonylag komoly menedzsment réteg. Tehát adottak a kis kalózaid, adottak a hajód, adott a térkép, és akkor ugye kalandozni kell, fejlődni. Viszont amikor utazol A-ból B-be, akkor történnek az események a hajódon. És ezek az események egyébként egy elég széles spektrumot vonultatnak fel. És mondok egy példát. Például a kalózaid default, alapból nem szobatiszták. Ez kicsit furcsán hangzik, de igen, összeszarják a hajót. Ez rövid út, vagy rövid távon is már, de én közép-hosszú távon teljesen meg tudja ölni a morált, megbetegszenek az embereit tőle, és egyszerűen az elején, amikor még nem tudod, mit kell csinálni, konkrétan ránok bukhatnak bele abba, hogy elszabadul a fertő a hajódon. Na most erre az a megoldás, hogy vagy már az elején egy olyan embert bérelsz fel, akinek a skilljei között ott a takarítás, vagy hát azt mondjuk nem tudsz rögtön szobatiszta embereket felbérelni, vagy nagyon hamar megpróbálsz egy olyan skill könyvet keríteni, ami a takarítás skillt tartalmazza, és akkor hogy egy emberedet meg tudod tanítani erre, és ő szépen mászkálni fog a hajón, és szépen lesöpri ezt a hulladékot a hajóról. De egyébként nem csak ugye a kalózait tudják beszennyezni a hajót, hanem az, amit megesznek, ott hagynak a földön, a holttestek is, mert amikor például megcsákjáznak titeket, azok a holttestek sem kerülnek le a hajóról automatikusan, és ezt mind a takarítós emberet fogja csinálni. Vagy például az étrend. A kalózok, vagy hát ugye a hajózásban ez a vitaminhiány az egy nagyon fontos probléma volt annó, mégpedig ugye a skorbut, mint betegség, ugye vitaminhiányból, most leegyszerűsítve vitaminhiányból alakult ki, és a kalózaid, a kis legénységed, ennek igen hatványozottan áldozatul tud esni. Tehát például az, hogy milyen étrendet alakítasz ki nekik, az nagyon fontos, hogy ha telepakolod csak hússal a hajódat, meg piával, az nem fog jóra vezetni. És elkezdik egyébként jelezni már az embereidnek, vagy az embereid, meg úgy a szervezetük, meg a skilljeiknek a romlása, hogy itt bizony valamiféle vitamint kéne bevinni, tehát egy tál narancsot, vagy citrust kell venni, vagy éppen valamiféle zöldséget. És egyébként ugye ezt automatizálni is egy ilyen menedzsment feladat tud lenni, hogy például egy emberedet arra tanított be, hogy horgásszon, és például folyamatosan hozza a halakat, ugye azokat valaki meg tudja sütni, és akkor ugye ilyen diétán, mondjuk egy ilyen halas, zöldséges diétán tartod az embereidet, és akkor pár zöldséget kell megvásárolni egy-egy kitkötőbe, vagy citrust, és akkor így egész jól ellavíroznak. Na most ugye ezt nem köti a derekadra a játék, tehát ezt mind neked kell kitalálni, vagy annó kellett kitalálni, mert nem volt tutoriál, de pont ezért volt izgalmas ez az early access időszak. És ilyen apró management feladatok mindig vannak. Az embereid össze tudnak verekedni, ugyanúgy, mint a Rimworld-ben, ahogyha leesik a moráljuk, nem úgy kapnak fizetést, de sok minden el tud csúszni a történet. Főleg mondjuk nagyobb hajóutaknál, amikor tényleg gyakorlatilag percekig csak azt nézed, hogy az embereid éppen mit csinálnak egymással, vagy éppen, hogy szarják össze a hajót. Ugye, mint resource, a pénz, az nem olyan egyszerű a játékban, legalábbis ebben az Early Access verzióban eleinte nagyon kevés pénzed volt, és nagyon kellett figyelni arra, hogy milyen ökonómiát alakítasz ki arra, hogy veszed az ételt, hogy milyen küldetésekre mész, milyen szigeteket fedezel fel, stb. Még nem is beszéltünk arról, hogy a hajót egyébként egy ilyen editorba te építed fel. Tehát nem típus hajók vannak, hanem teljesen saját buildeket tudsz létrehozni. Ez tényleg csak a kreativitásod szab határt annak, hogy milyen hajót csinálsz, de nagyon fontos elemei vannak annak, hogy például milyen fedett részek vannak a hajón, milyen elemeket pakolsz ki, ugye milyen például sütőhelyet, vagy ilyen rekreációs helyeket, hova rakod az ágyúkat, milyen logisztikát alakítasz ki ahhoz, hogy az ágyukat tudják tölteni az embereid megfelelő hatásfokon. Az is nagyon fontos, hogy milyen magasról indítod az embereidet, például a hajó orrán, amikor mondjuk csákjázol. Szóval van itt rengeteg terület arra, hogy optimalizálj. Például az egyik nagyon fontos tulajdonság, ami a hajódat érinti, az például a sebessége. Tehát, hogyha egy böszmen, egy böhöm nagy hajót építesz, akkor nagyon hamar rájössz, hogy így nehéz lesz eljutni A-ból B-be, főleg akkor még, amikor még nincsenek vitorláid. Nos, ugye hát akkor elindultunk a kis csapatunkkal, a hajót építünk, és az embereid fejlődnek. Tehát a különböző skilljeik fejlődnek, jobban fognak harcolni, jobban fognak lőni, gyorsabb takarítók lesznek, és még van rengeteg féle skill, amit már nehezen tudok felidézni, de azt tudom, hogy rengeteg nagyon fontos skill van, alaptulajdonságok. Vannak nagyon fontos ilyen mellék skillek is, amik egyébként majd a harcokhoz lesznek jók, vagy hogy befolyásold azt, hogy az embereid a harcban milyen módszerrel támadnak, vagy mondjuk defenzívebbek-e. Ez a fejlődési rendszer egyébként az Early Access-ben elég nyitott volt, tehát nem volt limitje. Gyakorlatilag az embereid így ha eleget farmoltál, így egy ilyen félisten szintre el tudtak jutni. Kiukadhattál ott, hogy a hajódon ott van 15 ilyen félisten, akit senki nem tud megállítani, és az utolsó kalózokat is így kb. Kis újból agyonverik, és nem nagyon tudtál nehézségekbe ütközni, de még ne térjünk rá, mert majd a játéknak a hibáiról, vagy hibáinál, vagy problémáinál akarok erről beszélni, hanem beszéljünk arról, hogy azon kívül, hogy ezt a négy legendás kalózt legyőzöd, mik lehettek még a céljaid a játékban. A felfedezés az már önmagában egy nagyon király dolog volt, mert a szigetek igen sokszor random generáltak voltak, vagyis hát te nem tudtad, hogy hova fogsz kiukadni. A különböző szigeteken az egyik például ilyen fán dolog volt, az ugye a kincses ládáknak a kiásása. Tehát például kincses térképeket találtál, és elmentél A-ból B-be, és kincseket ástál ki. Sok minden lehetett benne arany, ugye vehettél abból cuccokat, vagy lehettek különleges hajó modulok, vagy lehettek például különleges fegyverek. Az egész felfedezést és fejlődést átszőtte egy ilyen izgalom és egy ilyen előrehaladási ilyen érzés, hogy nem tudtad, mit találsz, de hogyha találtál valami epic fegyvert, vagy valami epic hajócuccot, akkor azt olyan büszkén raktad ki a hajódra, vagy adtad oda egy emberednek, hogy ez elképesztő, és mindig vártad, hogy mi lesz a következő szigetem. De ugyanez volt például a városokkal is, hogy bementél egy városba, és ott volt egy bolt, és ott a random generált stock, vagy a random generált például fegyverboltnál mindig nagyon érdekes volt, hogy itt most milyen fegyvereket tudok beszerezni. Például ritkák voltak a lőfegyverek, és mindig nagyon vadásztam, emlékszem, a jobbnál jobb lőfegyvereket, hogy a csapatomat ugye erre felkészítsem, hogy már mindenki gyakorlatilag a közelharci fegyverekről átálljon, ami egyébként nem volt feltétlenül szükséges, sőt, nem volt feltétlenül optimális, mert voltak emberek, akik meg közelharci fegyverekkel voltak nagyon jók, és azokat így meg kellett hagyni. Ugye, mint például a Rimworld-ben is vannak már, nem tudom, milyen gépfegyverek, lézerfegyverek, nem is tudom, és a vége felé, de ott is volt egy-két ember, aki az a tipikus tankméli, és itt is volt szükség rájuk bőven. Szóval volt a játékban egy ilyen felfedezés, és egy ilyen véletlenszerűség, randomitás, és ez nagyon pozitív hatással volt a játékmenetre. Ugye már előző részekben beszéltünk róla, hogy miért a felfedezés maga, meg az általunk kreált célok, ugye, és ugye a belső jutalmak. Ebben a játékban ez nagyon erősen ott volt. A hajóépítésben is volt egy olyan, tehát volt a kreatív része, és ezeket a hajóépítő elemeket meg is tudtad vásárolni, tudtál találni hajóépítő elemeket, amikor harcoltál egy másik kalóz csapattal, vagy mondjuk egy ilyen imperiál csapattal, mert itt is voltak valamiféle, hát nem is kasztok, hanem ilyen frakciók kialakulóban, bár elég lájtosan, akkor még csak a fejlesztési időszakban éppen csak a nyoma látszott, de voltak katonai hajók, különböző frakciókhoz tartozóan, és hogyha például ezeket megcsákjáztad, akkor két dolgot csinálhattál. Egy, elsüllyesztetted a hajót, és akkor kaptál egy csomó lootot, vagy akár átvehetted a hajót, és ugye belaktátok azt a buildet, azt a hajó buildet, és akkor áthoztatok egy csomó cuccot a saját hajótokból is. Ez is adott egy nagyon király réteget a játékhoz, egy ilyen nagyon izgalmas réteget, hogy milyen hajóval fogsz találkozni, átveszed-e, vagy felrobbantod, vagy ugye szétszeded, és hogy te akarsz egy jó kis optimális hajóbildet kitalálni, vagy mondjuk rábízod magad a játékban optimálisnak tűnő hajóbildekre, szóval maga a hajóépítés és a hajózás is egy nagyon kellemes és nagyon jó, izgalmas rétege volt a játéknak. És ugye még nem beszéltünk magáról a harcról, amit nem is itt szeretnék megemlíteni, vagy részletezni, hanem inkább a játék hibáinál, mert jó volt a harc, csak bődületesen egyszerű és kiforratlan, de még mielőtt rátérnénk a játéknak a gyengeségeire vagy hibáira, beszéljünk arról, hogy ez a csomag így összességében hogy hatott rám, és hogy mennyit is játszottam ezzel. Kereken 24 órát játszottam a Pixel Piracy-vel a Steamen. Lehet, hogy nem kereken 24 óra, de a Steam-es playtime-om, vagy game time-om az 24 óra. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy napot az életemből a Pixel Piracy-nek a világában töltöttem. Sokan nem gondolnak erre, hogy amikor mondjuk azt látják, hogy nem tudom, játszottam 200 órát egy játékkal, de akkor mondjuk legyen egy kerek, 240 órát játszottam, akkor az életedből 10 napot abban a világban töltöttél gyakorlatilag, hogyha ezt a flow állapotot úgymond elérted. És ez egy nagyon izgalmas dolog, és egy nagyon érdekes dolog, hogyha visszagondolunk arra egy élményre az életünkben, egy időszakban, akkor úgy meg tudjuk mondani, hogy ezt az időszakot átélném-e újra, vagy mondjuk elcserélném valami másra. És nekem a Pixel Piracy-ben töltött idő az egy olyan dolog, amit nem cserélnék el. Nyilván ezt most lehetne mélységekig levinni, hogy mondjuk, ja, mert akkor inkább játszanál ezzel a játékkal, mint hogy még mondjuk 24 órát együtt töltse szeretteid, de nem erről van szó. Az időt egy adott életünk egy adott pillanatában elköltjük valamire, ugyanúgy, mint a pénzünket. Csak a pénzt ugye lehet szerezni, időt meg nem tudunk már kapni. És most nem akarok ennyire filozófikus irányba elmenni, de aki gamer és aki játszik, az tudja, hogy ezek a játék, tehát amik a játékokkal játszunk, az többet jelent annál, mint hogy csak leülünk és mosolygunk, és érnek minket valamilyen élmények, aztán tovább lépünk. Aki bele tud feledkezni tényleg a játékokba, és ez a gamerek nagy részénél így van, hiszen akkor, ha nem történne ez, meg nem játszanánk folyamatosan új játékokat, aki így bele tud feledkezni, az tényleg ezekben a világban él egy időszakot, és általában nem cserélné el, tehát nem bánja, de talán ez a jobb kifejezés, hogy nem bánja, hogy ennyi időt eltöltött egy virtuális világban. És ezt én sem bánom. Az az idő, amit eltöltöttem ezzel a játékkal, nekem nagyon kellemes emlékeket idéz, és nagyon boldogan emlékszem vissza rá. Hasonlóképpen, mint gyerekkori nyaralások, stb. Tehát, hogy egy játéknak a jelentősége sokkal több tud annál lenni, mint hogy eltöltöttünk vele pár kellemes órát, vagy pár kellemes 10, vagy akár 100 órát, mert nagyon erősen tudnak kapcsolódni életélményekhez, időszakokhoz az életünkben, és a Pixel Piracy nekem ezért nagyon különleges, és ezért szerettem volna róla beszélni, még ha egy kicsit ilyen blődnek tűnik ez az egész, hogy egy ilyen furcsa pixeles kalózjátékról beszélek most, mert nagyon sokat jelentett akkoriban, hogy ez a játék meg tud nevettetni, meg tud mosolyogtatni, be tud szippantani, és az éppen aktuális problémáimmal akkor így legalább egy időre nem kellett izgulnom rajtuk, nem kellett foglalkoznom velük. Hát erre nem is, erre a gondolatmenet annyira nem is tudok jól pontot rakni, de szerintem értitek, hogy miről van szó. Ez a játék nekem ezért nagyon kedves, és nem bánom azt a 24 órát, amit eltöltöttem vele. Na most átnyargalva kicsit a játéknak a problémáira. Úgy említettem, hogy ez a játék nem lett befejezve, és Early Access-ben sem volt még tökéletes, de Early Access-ben elvitte a játék mögött rejlő potenciál azt, hogy bizonyos elemei nem voltak befejezve. Viszont, ha jól tudom, vagy jól értesültem így az internet világából, akkor ez a játék nem sokat fejlődött, vagy csak rossz irányba mozdult abból az állapotból, ahogy én játszottam vele. És ott viszont, ha ezt mint egy produktum nézzük, mint egy termék, akkor nagyon sok probléma van vele. Tehát ahogy említettem, akkor elvitte az Early Access, és az, hogy a potenciálnak az érzése, viszont ha ezt így nézzük, mint egy terméket a jelenlegi állapotában, vagy az én emlékeim állapotában, akkor van vele igen sok probléma. Kezdjük azzal, hogyha most így a problémákat egy kicsit soroljuk, kielemezzük, hogy a menedzsment rétegben, ami alatt most gondolok a hajóépítésre, az ökonómiára, az RPG rendszerre, az embereidnek a skilljeire, nem voltak határok. Nem volt rendszer arra, hogy ez az egész menedzsment rendszer kihívás legyen. Ahogy mondtam az elején, a játék eleje nehéz volt, és az egy egész jó kis challenge volt, gondolkozni kellett, stb. Viszont ez a challenge, az, hogy a játék mennyire nehéz, vagy mennyire kihívás, az nagyon hamar egyszerűen padlót fog. Hogy a könnyebb ellenfeleket megtalálod, és felfarmolod rajta gyakorlatilag, fejleszted rajta az embereidet, vagy a hajódat, az ugye a játék elején egy-két óra játék idő alatt kényelmesen megvolt. És gyakorlatilag át tudtad ugrani a játéknak a, nem tudom, felét így. Úgy, hogy csak gyenge ellenfeleken felfarmolod magad. Tehát nem volt kibalanszolva az, hogy a gyenge ellenfelek egy idő után mennyi lootot adnak, mennyi fejlődést tudsz általuk elérni. Nem volt például az is, hogy a spawnolás a térképen kibalanszolva, vagy a szigeteknek a nehézsége. De el tudtad érni azt, hogy ültél a langyos vízben, és két-három óra hosszáig ott farmoltál, és utána gyakorlatilag mentél a játék végcélja felé. De az nem ilyen egyszerű volt, főleg a játék elején, amikor még nem tudod, mit csinálsz, de nagyon hamar összeáll a fejedben a játéknak a rendszere, azért, mert a menedzsment rendszer nincsen kihívás szempontjából kikísérletezve, kibalanszolva. Nagyon hamar rá tudtál jönni arra, hogy mik azok a shortcutok, amivel át tudod lépni a játéknak a tetemes részét. Na most itt játék dizájn szempontjából beszélhetnénk arról, hogy ez egy mekkora művészet ezt megteremteni, ugye a balanszot, a játéknak sok területén ugye tesztelni, stb., de erről már beszéltünk sokszor, és itt is látszik az, hogy egyszerűen a játék nem lett befejezve, a magánál a fejlesztő stúdiónál elindultak a problémák, és egyszerűen ez itt félbe lett hagyva. És az a probléma, hogy egy ilyen balansz nélkül az egész rendszernek semmi értelme, mert magát a játékélményt heréli ki egy idő után, hogy nincs benne egyszerűen kihívás. Szóval ez egy ilyen mindent átható hiányosság volt, de egy Early Access játéknál még ezt elviseled, sőt, ha amikor ezt majd kibalanszolja, kijön az 1.0, akkor olyan kellemesen emlékszel vissza rá, hogy milyen lehetőségeket tartogat ott a játék, esetleg, hogy te voltál az, aki mondjuk beírt egy tiketet arról, hogy hú, hát ezt itt meg kéne javítani, és akkor a következő patchben megcsinálták, és akkor most megint egy izgalmas kis kísérletezés veszi kezdetét. De sajnos ez így, mint egy ilyen játék elem, vagy ennyi készproduktum, ez nem állja meg a helyét, ez így nem működik. Sajnos az első ilyen 5-10 óra után, mikor kikísérletezed a rendszereket, meg látod a játéknak a keretét, határait, lehetőségeit, így nem sok motivációd marad arra, hogy folytasd. Sőt, az, hogy mondjuk a végcélt beteljesítsd. És ha mondjuk konkrét példákat akarunk nézni, akkor a hajóépítés egy ideig izgalmas volt, de hamar rá lehetett jönni, hogy azok a hajók, amikkel találkozol, tehát amit ugye ellenséges hajók, azok általában az adott szintethez képest mindig a legoptimálisabb buildek voltak. Tehát, hogy ha le tudtad őket győzni, mert mondjuk az embereid erősebb voltak, akkor nem volt értelme jobb hajót építeni. Mindig azok voltak a leggyorsabbak, optimálisan voltak elhelyezve az ágyúk. Tehát a játékban megtalálható ellenséges hajók, meg megszerezhető hajók mindig a legjobbak voltak. És tulajdonképpen, ha csak az ember kreatívkodni akart, vagy valami vicceset akar kirakni a hajóbuildből, akkor volt annak értelme. Nagyon hamar rájöttél, hogy elpusztítani a másik hajót, az ég egyet a világon semmi értelme, el kell mindig foglalni, és akkor az új hajód. Ugyanez érződött az RPG rendszernek, vagy az RPG rendszeren is, hogy egyszerűen nincsenek határok. Tehát nagyon könnyű workaroundolni azokat a problémákat, amik a játékban előkerülnek, például ugye a betegségek, a skorbut, az étrend, vagy az embereknek a skilljei. Borzasztóan hamar meg tudod az embereidet tanítani mindenre, azok vérprofik lesznek benne, és nagyon hamar fejlődnek, elérnek már egy olyan szintet, hogy ahogy említettem, ilyen félistenek lesznek, és gyakorlatilag semmi kihívás nincs benne. Van egy takarítód, aki folyamatosan takarít, vannak horgászaid, akik folyamatosan hozzák a halat, aztán rögtön megsütik, egy olajozott rendszer lesz. És ezzel nincsen probléma, de mondjuk, hogyha valaki játszott a RimWorld-el, akkor ugye ott mindig van egy kihívás szint, egy kőfal, amit mindig megütsz, és akkor jön az igény, hogy fejlődj. Tehát nem is tudom, most gondolok arra, hogy a RimWorld-ben miért ne lehetne fával építeni a végső bázisodat? Hát azért, mert idő után rájössz, hogy vannak tüzek, és miután kétszer leégett a bázisod, akkor rájössz, hogy kővel kéne építeni legalább. Aztán utána majd, amikor a komolyabb támadások jönnek, akkor meg majd rájössz, hogy mondjuk lehet, hogy acélfalakat kéne építeni, hogy ne legyen olyan könnyű áttörni a védelmedet. És ez a pixel piracy-ben egyáltalán nem volt meg, tehát hogy egy idő után semmi értelme nem volt annak, tehát nem volt tovább lépési lehetőség, és ugye ez egy early access játéknál még kifejezetten izgalmas, mint irritáló, mert legalább látod a potenciált, hogy hú, ebből lehet valami. És vannak olyan tárgyak a játékban, amik erre utalnak, hogy ezt akarták ezzel csinálni, de nyilván, mivel nem lett befejezve, semmi értelme nincs ezeknek a tárgyaknak. Aztán hát megérkeztünk a harchoz, ami csak az elején izgalmas a játéknak. Amikor még kevés embered van, és közelharci fegyverekkel harcoltak, és nincs ágyúzás, addig áll a kis legénységed a hajón, és a másik kis legénység, és fú, teljesen felsponolva várják, hogy ott megtörténjen a csákjázás, és akkor átmegyünk egymás hajórájára, és nézed, hogy kit vernek éppen agyon, és hogy a te embered meghal-e, stb. Még ott izgalmas. Aztán utána, amikor nagyobb hajókkal harcolt, de még nincs ágyúzás, akkor is izgalmas. Rájössz nagyon hamar, hogy miért kell ilyen, hogy is mondjam, falakat építeni a hajódon, mert egy nagyobb közelharci fegyver hátra is veti az adott embereidet, és ha beleesnek a vízbe, akkor megfulladnak, ha csak nincs úszó képességük. És akkor így szépen a harcot elkezdett tanulni. Viszont, amikor elkezdenek bejönni a távolsági fegyverek, mondjuk a pisztolyok, vagy íjak, stb., akkor az egész történet megfordul. Mert az van, hogy az embereid, legalábbis abban az változatban, amit én játszottam, átlőnek a fedélzetem meg a falakon. Tehát egyszerűen olyan, mintha egy ilyen lapon, 2D lapon történne a sztori, és ahogy átérnek az ellenséges hajóra, rögtön elsütik a fegyvert, tök mindegy, hol vannak az ellenséges kalózok, átlőnek mindenen. És nyilván ennek semmi értelme nincs, mert egy idő után arról szólt az egész, hogy minél több pisztolyt vagy puskát adja az embereinek, és ahogy felteszik a lábukat a ellenséges hajóra, abban a pillanatban nagyon lőnek mindenkit. Nyilván téged is, hogyha éppen úgy ér egy lövés, de nem volt értelme, tehát hogy egyszerűen egy idő után olyan erős fegyvereid voltak, hogy csak néhány puffanás, és vége volt. Aztán ez még rosszabb lett, amikor bejött az ágyúzás. Az ágyúk használata az amúgy izgalmas lehetne, meg egy jó lehetőség lenne, de ez sem volt kitalálva. Tehát ugye, mikor bejöttek az ágyúk a játékba, akkor a csákjázás előtt volt egy ilyen ágyúharc. Viszont megint csak azt kell mondjam, hogy semmi értelme nem volt az ég egyet a világon, mert a hajó építő elemek túl erősek voltak a legerősebb ágyúgolyókhoz képest, és átment abban a játék, hogy az ágyúzás ez egy felesleges várakozás volt az elején, lementél a harmadik fedélzetedre, mert óriási hajód volt, odaraktad az embereidet, és megvártad, amíg megsoroznak téged néhány ágyúgolyóval, aztán csákjázó távolságba érve átküldted az embereidet a másik hajóra, és agyonlőttél mindenkit. És ebből állt, tehát hogy az ágyúzás az egy idő után csak egy ilyen uncsi dolog lett, és hogyha nem te képzelő erőd volt, vagy nem használtad a képzelő erődet, vagy már ezt meguntad, akkor egy teljesen unalmas, felesleges dolog volt. És itt is látszik, hogy nem volt kibalanszolva, nem volt veszélyes. Annyi veszély volt, ha valakit a felső fedélzeten hagytál, vagy a legfelső szinten a hajódon, és eltalált egy ágyúgolyó, akkor beleeshetett a vízbe, és ha nem tudott úszni, akkor megfulladt. De megint, tehát semmi értelme nem volt. A fegyverek egy kicsit ilyen diablós rendszerű, ilyen rarity rendszerben mozogtak, ami elsőre nagyon érdekesnek tűnik, csak megint csak nem volt egyszerűen megcsinálva, tehát egyszerűen teljesen random számokkal dobálózott a játék, és volt egy fegyvernek semmi értelme volt abban a szempontból, hogy gyenge volt, vagy egyszerűen annyira erős volt, hogy már azért nem akartad használni, mert innenstől az az egy embered megnyerheti a játékot. És Ahogy említettem, a skilljeik az embereknek nem volt felső határa. És a játék, ha nem, nincs is felső határa, úgymond, és a játék legalább skálázódik rád, azt még úgy meg tudom érteni, és az úgy elfér. De nem. Tehát egy idő után megállt a világnak az ereje, és ahogy tehát egy emberrel végig tudtad volna verni az egész játékot. Na most még egyszer utoljára kimondva, hogy Early Access-ben még elfér, de mint egy végleges termék, ez így nem működik. És nem is sorolom tovább már itt a problémákat, volt, lehetne még egy-két dolgot mondani, például, hogy az emberei tudtak mászni, de a szigetek csak teljesen horizontálisak voltak, és ugyanaz a problémák volt, mint a hajóknak, hogy ahogy a szigetre tették az embereid a lábukat, agyon lőttek a sziget egyik végéből a másik végébe álló lényeket, embereket, és semmi kihívás nem volt benne. Szóval így a fő probléma az volt, hogy a balansz nem létezése miatt egy idő után a játék nem volt kihívás. És amikor én ezt Early Access-be játszottam, akkor ezek a bénzsaságok még éppen hogy vonzóak voltak, de ugye ez mint egy végleges, tehát egy játék, aminek van újra játszhatósága, stb. Ez egyszerűen nem működik. Sokkal szívesebben láttam volna a végén egy olyan játékot, ami mondjuk egy kicsit unfair módon nehéz, és tényleg az van, hogyha ha a dobókocka nem úgy dobja ki a dolgokat, akkor kezdheted előről a ránt. Mert az egy izgalmasabb dolog, mint hogy egyszerűen megtalálod néhány óra, hát 5-10 óra játék után azokat a módokat, ahogy a legoptimálisabb játszani a játékot. Szóval most tovább nem részletezve a problémákat, egyszerűen az, hogy nem lett befejezve, és nem volt a játéknak egy balansza, az nagyon megölte egy idő után. És az interneten található panaszok, fórumokon található panaszok erre irányulnak leginkább. A közösség együtt, egy emberként nagyon-nagyon szomorú, hogy ez a játék nem lett befejezve, és hogy nem folytatták a fejlesztést, nem is az, hogy nem lett befejezve, hanem hogy nem, ezt nem tartott a karma senki, és nem lettek új dolgok hozzáadva, stb. Mert tényleg rengeteg potenciál volt benne. Tehát ki lett volna simogatva, akkor rengeteg új fegyvert, lehetőséget lehetett volna adni, a frakciókban rengeteg játéktér volt, a szigetek nagyon sokféleképpen lehettek volna, a végcélok külön alakulhattak volna, különböző start szenáriókat lehetett volna megadni, és el lehetett volna az egészet vinni egy teljesen őrült irányba is, hogy nem tudom, tehát hogy akár új technológiákat belevinni a játékba. Meg nyilván, hogyha mod támogatás van hozzá, akkor a modderek akár be is fejezhették volna, vagy szétmódolhatták volna, de sajnos az sincs. Tehát egyszerűen még annak se volt meg a lehetősége, hogy ezt a modderek rendbe rakják meg. Igazából a modding community nem is volt annyira motivált abban, hogy ezt a játékot rendbe rakják. Úgyhogy rengeteg dolgot belerakhattak volna, még elfért volna ebben a játékban, és úgy gondolom, hogyha befejezik, vagy megvalósítják legalábbis azt a koncepciót, amit elképzeltek, és utána támogatják, viszik tovább, akkor ez számomra egy olyan játék lett volna, amit életem végig előveszek, és játszom. De sajnos így, hogy ebben az állapotban hagyták, vagy így ért véget, egyszerűen nem... Ahogy mondtam is az elején, egyszerűen nem akarok visszamenni, nem akarom a szép emlékeimet elrontani. Viszont vannak példák a játékvilágban arra, hogy ezt maguk a fejlesztők cseszik el úgy, hogy fejlesztik a játékot, tehát adott egy jó játék, és utána gyakorlatilag elcseszik. Most nem fogok belemenni, és mert már csak ha rágondolok is felidegesítem magam, de a My Summer Car, aminek majd egy külön adás lesz, és ez az adás valószínűleg arról fog szólni, hogy egy órán keresztül szitkozódom, és fú, én imádtam azt a játékot. De egyszerűen az a elcseszett katyvasz, és nem tudok szabadon, hulladék tenger, amit csináltak belőle, az egyszerűen vérlázító. Nem tudom, nagyon sajnálom, hogy visszamentem, és megpróbáltam még egyszer végigjátszani, és, vagy nem is végigjátszani, hanem játszani vele, mert egyszerűen amit műveltek vele, ahhoz az állapothoz képest, amikor én azt a játékot játszottam, az egyszerűen vérlázító. Tehát azt a mérhetetlen idiotizmus, ami a design szinten történt abban a játékban, azok a döntések, az fú, be is fejezem. Szóval a My Summer Car az például egy remek példa arra, hogy lehet elcseszni egy már jól szinte már majdnem kész játékot. Fú, nem folytatom. Oké, befejeztem. Lépjünk tovább. Szóval visszatérve egy kicsit a játék potenciáljára, annyi mindent el tudtam volna benne képzelni még, mert az alapok megvoltak. Az izgalmasnak tűnő és jól kitaláltnak tűnő hajóépítés, a csapatmenedzsment, a roguelike elemek, a nyitott világ és a start pillanatában, a kezdés pillanatában téged elfogó izgalom és motiváció a felfedezésre és a tettvágy, akkor a rarity rendszer a tárgyaknál, és ugye ezt a hajózás rendszerébe is behozni. Szóval adott volt egy elképesztően jó alap, csak egyszerűen ezt, és még nem is azt mondom, hogy ezt úgymond nehéz lett volna, jó ez relatív megcsinálni, csak idő kellett volna neki, meg hát nyilván az, hogy a stúdió ne menjen tönkre. És hát apropó fejlesztők, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történt. Tehát a stúdióról is, hogy mi volt az ő történetük, legalábbis az, hogy én mit tudtam kideríteni, hogy mi volt az ő történetük, és miért nem lett ez a játék befejezve. A Pixel Piracy egy 2013-as játék, vagy legalábbis 2013-ról van datálva, és az úgynevezett Quadro Delta fejlesztő stúdió készítette. A Quadro Deltának egyébként két játéka van, ugye a Pixel Piracy, meg a Pixel Privateers. És a stúdió nem a Pixel Piracy-be bukott bele, és egyébként erről nem sokat tudni, hogy miért nem fejezték be, csak következtetni lehet. Tehát nem a Pixel Piracy-be bukott bele, hanem a Pixel Privateers-be. A Pixel Privateers-t az 2017-re datálják. Na most ugye az eddigiek alapján kikövetkeztethető, hogy az a 2013 és 17 közötti 4 év az nem azzal telt, hogy a Pixel Piracy-t fejlesztették, hanem ott volt egy feloszlás, és utána újra összeálltak csinálni a Pixel Privateers-t. Valószínűleg valamiféle nézeteltérés lehetett a csapat tagjai között, és ugye azért oszlottak fel, mint egy zenekar, és ezért fejezték be a játékot. Aztán pedig elkezdték, hogy a Pixel Piracy-t, amivel nem játszottam, csak egy-két videót megnéztem róla, ez is egy ilyen a Pixel Piracy-nek a grafikájára nagyon hajazó, ilyen űr kalózos játék, de ott nem irányítasz űrhajót, hanem gyakorlatilag egy kis csapat ott irányítasz, fejleszted őket, és ilyen űrkalóz küldetéseken veszel részt. Visszatérve a stúdióra, nem szeretek ilyen szomorú helyeken járni, de ha felmentek a Twitterre és megnézitek a Quadro Deltának a Twitter fiókját, akkor az utolsó bejegyzés az 2015-ös. Tehát a Pixel Privateers fejlesztés már amikor elindult, akkor problémák lehettek már úgymond a csapatban. Lehet, hogy ez a játék nekik egy ilyen kényszer próbálkozás volt, hogy akkor ne menjen tönkre a cégük. Sajnos ez is katasztrófába fulladt, ez a fejlesztés. És ennek a részleteit tulajdonképpen a Redditről tudjuk meg, mert a Quadro Deltának az ex-CEO-ja, Vitali Kirpu, nem tudom, hogy jól ejtem a nevét, ő írt egy posztot arról, hogy tulajdonképpen mi is történt. Ő úgy fogalmaz, hogy az első indok, amiért tönkrement a Quadro Delta, az volt, hogy ugye a Pixel Privateers-nek az eladásai nem úgy alakult, ahogy arra számítottak. Hát ez az indie világban ez így meg tud történni. Ennek az előzmény, vagy az, hogy miért nem alakulnak úgy az eladások, mint ahogy arra te számítasz, annak rengeteg-rengeteg oka lehet. De nagyon érdekes, hogy a játékot 2017-re datálják. A cégnek a Twitter fiókja, ami általánosságban az indie játékfejlesztésnél egy nagyon-nagyon prominens platform arra, hogy kommunikálj, az, hogy ez 2015-ben nem működik már, és nincs egyszerűen poszt, azt mondjuk Twitteren nem kommunikálnak, és egyébként, ha szétnéztek az interneten, nem sokat kommunikáltak azóta. Ez azt jelenti, hogy például a marketinggel senki sem foglalkozott. Ez egy nagyon fontos indoka lehet annak, hogy egyáltalán miért nem alakultak úgy az eladások, ahogy ők azt várták. Ennek is egy külön adást fogunk szentelni a marketingnek, meg hogy az indie játékfejlesztésben, meg amúgy a játékfejlesztésben a marketingnek mi a helye, mi az a fenomén a marketing a játékiparon belül, mert ez egy nagyon izgalmas téma. De itt látható, hogy tehát én egy Pixel Piracy rajongó vagyok, és legalábbis annak a verziónak, amiből az emlékeim származnak, És én a Quadro Deltát követtem, tehát hogy én figyeltem, mert én akartam, hogy ez a játék újrainduljon. És még én sem hallottam a Pixel Privateers-ről, mert egyszerűen nem jutott el hozzám a hír. Szóval itt alapvetően valami ilyesmi gond lehetett a gépezetben, az, hogy mi vezetett ide, azt nem tudjuk. A második ok, ami ebben a posztban pedig részletezve van, az pedig az, hogy egy bizonyos személy CD kulcsokat generált és juttatott ki, adott el olcsóbban, vagy szimplán csak juttatott ki a közösségbe. Ami, hát egyértelmű, azért valószínűleg, tehát annak nem, az nem a cégnek hozta a pénzt, vagy éppen nem is fizettek érte, vagy pedig egy nagyobb összeget fizetett például egy olyan oldalért, mint például a G2A. Hát ez egyértelmű, tehát hogy ez egy másik indok arra, hogy miért nem alakultak úgy az eladások, mint gondolták. Azért, mert egyébként egy csomó embert, akit érdekelt, meg volt ez a kulcs, vagy a játék valószínűleg ingyen, vagy pedig bődletesen olcsón, és ráadásul egy olyan platformon vásárolva, ami semmiféle pénzt nem juttatott a céghez. Szóval ezek elég egyértelmű indokok. Tehát egyik következik a másikból, és valószínűleg belső problémákra vezethetőek vissza. És én most nem is akarok itt okoskodni, hogy ezeket hogy lehetett volna megelőzni, vagy mit lehetett volna csinálni. Egyszerűen ez egy szomorú történet, ami megeshet. Én nagyon sajnálom, hogy ezzel a játékkal esett meg, és ezzel a fejlesztő csapattal. Ha megnézzük a dátumokat, akkor egyértelműen látszik az, hogy volt egy bizonyos szintű szervezetlenség a csapatban, és sok felületén, vagy sok szempontból a játékfejlesztésben nem nagyon tudták, hogy hova tartanak, és mit csinálnak. Ez is látszik a marketing tevékenységükből, az eltelt időkből, az, hogy semmiféle évekig semmiféle hírt nem adtak magukról. Szóval itt nagyon sok minden lehet a háttérben, de egy biztos, hogy a játékon látszik az, hogy több van benne, mint egy pénzügyi cél, vagy egy biznisz érdek. Tehát ugye beszéltünk már arról, hogy design, fejlesztés, biznisz, háromszög. A design és fejlesztés nagyon egyben volt az Early Access időszakban, legalábbis a Pixel Piracy-ben, mert látszik rajta, hogy szeretettel készült, és volt egy vízió, amit meg akartak valósítani, és ez nagyon fontos. Érződik szerintem a mai napig, hogyha valaki ezt a játékot megveszi, kipróbálja, vagy csak megnéz róla egy videót akár, hogy amikor a játékfejlesztők ezt készít, megálmodták, a dizájnnek megálmodták, és koncepcionáltak és készítették, hogy akarták azt, hogy ez a játék adjon valamit a világnak. És ez nagyon fontos. Tehát ők nem csak elvenni akartak úgymond a zsebetekből pénzt, vagy a zsebünkből pénzt, hanem azt akarták, hogy ez a játék éljen, ez a játék sikerüljön, és egyszerűen ilyen kellemes 24 órát okozzon embereknek, mint ahogy nekem is. De látszik a játékon, hogy egyrészt tényleg szívvel, lélekkel készítették, rengeteg potenciál volt benne, de sajnos egyszerűen azok a dolgok, amik száraz, nyers és nagyon fontos elemei a játékfejlesztésnek, azok nem voltak rendben. Elemi dolgok hiányoztak, és sajnos ez lett a veszt ennek a cégnek és ennek a remek játéknak. Szóval nem is akarok nagyon sokat beszélni a Quadro Deltáról, azért nem is akarok, mert én óvatosan nyúlok ilyen Reddit posztokhoz, meg fórum bejegyzésekhez az interneten, és nem nagyon akarok itt következtetéseket levonni, csak el akarom mondani, hogy nagyjából én mit találtam. Nagyon fényezni sem akarom a játékot, meg nagyon szídni sem azt, hogy most mi történt. Ez egyértelmű teljesen. Egy nagyon jó játékról van szó, amit szerintem még a mai napig egyébként ki lehet próbálni, tehát hogyha valakit érdekel ez alapján, szerintem mindenképpen érdemes adni neki egy lehetőséget, hogyha mondjuk olcsón meg tudja az ember szerezni Steamen. Legalább azért, hogy lássa a benne rejlő potenciált, és biztos vagyok benne, hogy kellemes 5-10 órát fog vele eltölteni. Abban 100%-ig biztos vagyok, és igen, itt a Pixel Piracy-ről beszélünk, mert a Privateers-t ezt nem is próbáltam, lehet majd valamikor ki fogom próbálni. Szóval ez volt a Pixel Piracy, ez egy kevésbé design elmélkedős adás volt, inkább egy bemutató, meg egy kis ilyen stúdió történeti, okokozati adás. Viszont a következő az nagy valószínűséggel mindenképp dizájnnal fog foglalkozni, még nem tudom, hogy pontosan melyik témát fogom feldolgozni. Az biztos, hogy ugye a How to Design Games könyvét a Rimworld designerének még nem sikerült elolvasnom, mert ahogy már mondtam, ez egy elég combos olvasmány, viszont nagyon jó, és mostanában más könyvek vitték el az érdeklődésemet. de abból mindenképpen szeretnék egy adást csinálni, és hogyha most ez egy hónapon belül így megtörténik, vagy pár héten belül, akkor valószínűleg a következő adásban a RimWorld-el fogunk foglalkozni, és a How to Design Games című remek olvasmánnyal. Ha pedig nem, akkor jövök valami teljesen random témával, majd meglátjuk, hogy pontosan mi is lesz az. Szóval köszönöm szépen, hogy hallgattok. Most már, ahogy említettem, van Facebook oldalunk, úgyhogy ha gondoljátok, írjatok kommentet oda, vagy bármi jöhet. Tehát, hogy ötletek arról, hogy miről beszélhetnék, milyen adástémák lehetnének. Vagy ha igazából csak oda kommentelitek, hogy tetszik, nem tetszik, mit csinálhatnék jobban, akkor ne fogjátok vissza magatokat. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, hallgattátok ezt az adást, és hamarosan jövök a következő résszel. Sziasztok!